mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Május 29-én pénteken reggel 49 előtt. Nem, 49-kor pont most ugrottunk egyet az órában. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is. És hát rám zúdult egy Arzenál szurkoló haragja.
Igen.
Igen, az a helyzet, hogy...
Mekkora csalódás, hogy te így beszélsz az angol futballról, és arról a csapatról ráadásul, aki a Premier League-nek a bajnoka lett.
Hát én olyat nem mondtam, hogy nem tudnak focizni. Én csak azt mondtam, hogy...
Nem jó nézni.
Borzasztó nézni. Tehát... Én nem vagyok egyik csapatnak sem a nagy rajongó, ám de nagyon szeretem a jó focit, igen, a minőségi focit, és az, hogy gyakorlatilag védekezünk, semmit se csinálunk, és egy pontru, egyetlen egy pontrugást valahogy begyom összelőnk.
És én is ezért jogon van, nem PLG-zek, mert lövésem nincs, én sem értek hozzá, csak amit az utóbbi időben lehetett látni, az egy nagyon jól összerakott csapat, jó egy és dinamikus focia, és jó nézni.
Ja, mint a PSG?
Persze. És én pusztán ez alapján döntöttem úgy, hogy nekik szúr.
Én alapvetően az angol csapatokat szeretem.
Persze.
De hát nem gondoltam volna, hogy valaha egy PSG angol csapat döntőn az egész család az angol csapat ellen fog szurkolni. Tehát azért az jelez valamit abból. Igen. Nem vagyok egyedül ezzel egyébként, az egész világ, vagy a félvilág nagyon nem tetszik az a stílusa, hogy az Arsenal játszik, ám de nagyon eredményes, úgyhogy ott semmiképp sem mondtunk, hogy nem tudnak ők focizni.
Azt mondja, vasárnap kék hord lesz. Akik megígérte... Nem, aki ígéretet tett, hogy egyszer kékhold esetén megteszi nekik vasárnap a határt. Jó, okay. Akkor szerintem elmondunk még egy gyors elérhetőséget, 0636 980980, és megyünk is tovább.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Koncertről beszélünk, mégis egy magyar filmsiker révén kapcsán tesszük ezt. Szabó Stein Imrével, aki itt van velünk, író, műfordító, újságíró, műsorvezető, kulturális menedzser és kommunikációs stratéga, producer, rendező. Kihagytam valamit? Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Ezt kimásoltuk egyébként, pont azért szórakoztató jó faktor gyanánt is.
Értem, jó.
De stimmel, nem? Tehát mindegyik.
Na, és hát most ugye azért, mert hogy a Concerto Budapestről készült egy film, ezt a Mezzo TV-n lehetett látni, és elnyerte egy nagyon szép díjat, a New York Festival's TV and Film Awards bronz trófeáját, a Bronze Tower-t, ezért külön gratulálunk is ezúttal.
Köszönjük!
Na, hát ez egy izgalmas dolog, hogy hogy lehet egy koncertről olyan filmet csinálni, ami filmként is megállja a helyét.
Egy Bartók koncertfilmről van szó. Mesélj róla, kérlek.
Ugye, igazság szerint az érdekesség, jó, tulajdonképpen akkor, ha innen nézzük ezt, ezt én írtam magamnak egy jegyzetbe, hogy ez ilyen teljes Dávid és Góliát helyzet, ha belegondolsz, ugye, van, mit tudom én, néhány darab nagyon jelentős televíziós fesztivál, filmfesztiválokat kb. Ismerjük, a tévfesztiválokat kevésbé, de mondjuk az, azt mondom, hogy Emmy, akkor
az igen,
azt tudjuk. Aztán van néhány olyan, ami ilyen A-kategóriásnak nevezhető, és van ilyen típusú ilyen típusú regiszteret, tehát be tudsz nevezni, mondjuk itt mi az entertainment, tehát szórakoztató kategórián belül volt egy performing arts. Na most itt, amikor ilyenbe benevezel egy koncertfilm, egy filmes igényű koncertfilmmel, akkor gyakorlatilag szembe találod magad az egész nemzetközi felhozatallal, hiszen itt a CNN-től, a CNN nem jó példa, a CBS, a BBC, az ARD, a CDF, a svájci közel. Mindenki nyomul, mindenfajta kategóriában, óriási pénzekből, nagy szaktudásra létrehozott produkciók, csak hogy érthető legyen a dolog szürrealitása ebbe a kategóriába az... az angol TBI-nak a National Lottery gálája, hát el tudjátok képzelni, nem azt a felhozatal sztárokban, és háttérben bezetszugban, vagy pedig mondjuk, aki nyerte a kategóriát, az a svájci közszolgálati televízió, Eurovíziós Dalfesztivál döntője, ami a félvilágot ugye megmozgatja, igen. És na, tehát ebbe bemenni Bartókkal, az valóban egy ilyen, szerintem viszonylag cool dolog, és ott nyersz, az egyébként szürreális volt annyiban is, hogy négy alkotás került ebbe a döntőbe, és ebből egy másik, ami egy teljesen hát kicsit őrült film, amit szintén én jegyzek, az a francia zongoristával feljátszottuk a Sosztakovics 21 preludium fúgáját, ami egy zongorás dolog két órán keresztül. Én nem tudom, erre egy büdös petákot nem adtam volna, hogy ez egyáltalán bekerülhet egy ilyen. Tehát ez egyik része, hogy ez baromi érdekes. Tehát a klasszikus zenével, ha azt úgy veszed föl, hogy nem csak háttérbe dokumentálod, és megtartod ezt a hierarchikus kapcsolatot a közönség és a színpadon történet, hanem benne vagy az akcióban. Én ezt mindig egy drámai műfajnak gondoltam a klasszikus zenét, úgy is vesszük föl. Uh-huh. Valószínűleg az a legjobb, amikor több körben tudjuk fölvenni, olyan pillanatokat tudok elkapni, olyan történéseket, amit egy sima filmben nem látsz, és így akkor nem marad le, sőt hozzátesz valamit. Egyébként ez szerintem a klasszikus zenét túlélésének is az egyik záloga, valamilyen módon kapcsolódnia kell a mi médiális viszonyainkhoz, igen. És ha ezt filmszerűen csinálod, akkor látod, itt azért egy nagyon komoly nemzetközi zsűri van, és amit itt fel akarok vetni, az az, hogy döbbenető a magyarországi televíziós piac egyébként ezekre a nagy televíziós fesztiválkra, de tudtok mondani valamit, nyilván sokkal több információtok van a világ praktikus dolgai. Én nem nagyon tudok olyan eredményről, hogy szórakoztató hír, vagy akár dokumentáti műfajban az elmúlt években mondjuk egy Emmy, vagy egy New igen, York Festival TV. Tehát, hogy na de miért? Hát akkor teljesen bezárkóz. Ugye ez egy tágabb kontextusa a dolognak, hogy miért tartunk itt, hogy a kereskedelmi résszel együtt is tulajdonképpen nem tudunk, vagy nem akarunk előállítani olyan produktumokat, ami mondjuk leveri a CBS-t, vagy a BBC-t.
Ebben az esetben, amikor azt mondod, Dávid és Góliát harca, ezt több pénzből lehetett volna még jobbra csinálni, mert én nem láttam sajnos, de én azt gondolom, hogy inkább ide kell egy finesz, kell egy rendezői érzék, kell egy jó kameraman, aki ezt tudja fotózni, tehát...
kell 14 jó kameraman, igen. Persze. Figyelj, nem, azt mondom, hogy ez egy alapadottság, hogy itt nyilván egy sokkal szűkebb büdzséről beszélünk, nem tud más lenni, hát nyilván egészen más ligába focizik, hogy csatlakozik a foci hasonlathoz. Mégiscsak mondjuk egy Eurovíziós dalfesztivál, igen. Tehát hogy ezt nem lehet összehasonlítani. Nyilván máshonnan kell megközelíteni a dolgot, de a büdzsé mértéke, a műfaj maga, hogy Bartókról szól, egy háromnapos Bartók fesztivál, amit a Concerto Budapest és Keller Andrástól végig, ami egyébként egy büdös kanyivas támogatást nem kapott az NK-tól, azt el kell, hogy mondjam. Tehát azért ez
feltétlenül
egészen elképesztő volt.
Mert ez, hogy NK-NFI támogatás nélkül micsoda produkciók születnek, micsoda díjakat hozunk el, azért ez ennek van egy külön üzenete.
Hát meg, hogy ki mi alapján, hogyan mérlegeltet, és egyébként azt hozzáteszem, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy ez a három nap, naponta több koncert, nagy koncertek, egész Bartók életművön átmegy, nagy szólistákkal minden. Ezt élőbe toltuk egyébként, élőbe közvetettük tizenvalahány kamerával a jó kapcsolatokat a Violin Channel nevű New Yorki csapattal, akik onnantól kezdve, hogy ők ezt kiadják, ezt a jelet, az sok százer embert jelent nekünk nemzetközileg. Tehát ilyen dolgokat csinálsz, ez tulajdonképpen egy misszió, és akkor mellette még forgatsz filmre, kvázi filmes igényel is egy-kettőt. Ez egy csúnya szóval clusterfuck.
Honnan jött az egész ötlet, hogy ez a koncertfilm elkészüljön?
Honnan jött, hogy a Covid idején volt egy nagy gondolkodás a koncertóban, hogy lehet erre reagálni, és én egy kicsit talán a magam erőszakos stílusában az Andrást afelé próbáltam tudni.
Keller András. Keller András,
igen, hogy figyelj, mert neki abszolút van nyitottsága a képi műfajokra, bár ugye egy karmester, vagy egy nagy zenész mindig audiofil, és egy kicsit ellenségnek tekinti a kamerával betolakodó figurákat, de már régi az ilyen alkotói kapcsolatunk. Szóval azt mondtam, hogy fordítsuk meg a dolgot, nincs közönség, kezdjük el ezeket, tartsd meg a koncerteket, fölvesszük üres, és nem így, hogy 3-4 kamerával botladozunk, filmes igénye, vagy legalábbis professzionális televíziós igénye, tehetsége. És elkezdtük tolni, és elindult egy nagyon komoly streaming, volt olyan, hogy több százezres lejátszás indítás egyik piacvezető online platformnak a címlapján, de olyan is volt, hogy le tudtam tárgyalni a kinti Gramofon magazinnal. Ott egyébként a nézettség kisebb volt, a presztízs értékre rohadt nagy. Szóval elindult egy olyan filmezési, streamelési gyakorlat, amivel szerintem egy Közép-Európában messze most már mindenkit kenterbe verünk, nagy nézettségekről is van szó, és én mindig a nagy minőséget próbáltam mögé rakni, és akkor néha egy-egy kiemelkedő dolognál megpróbáljuk ezt egy kicsit filmesebben megcsinálni, és akkor nevezzük verseny. Nyertünk már korábban például a Velencei Tél Fesztivált 2020-ban, azt megnyertük a fődíját.
Ha már presztízs, egy ilyen díj, egy ilyen trófea, ami elismerés, csak manifestálódik valamiféle díjban. Ez mire, mit enged a jövőben? Mire ad alkalmat, mire ad lehetőséget?
Ez egy baromi jó kérdés, hogy és itt ennyiben mennyiben fognak változni majd a dolgok, mert az én is az elmúlt 10 évben ilyen-olyan projektekkel, például jellemző módon külföldön sokszor a koncerttel készített filmek, de volt más is, sikerült elérni jelentős díjakat, néhány ismerős gratulált, a média alapvetően jó fej volt, lehozta azért, hírt adott róla.
És pont.
Kis fejvakargatás, utána pont. Tehát, hogy semmi, ez a következmények nélküli ország, de sajnos úgy is következmények nélküli országban éltünk legalábbis eddig, hogy baromira tök mindegy, hogy te... te most a,
hogy az értékeinknek
sem... És nem haragudj egyébként, ha bárki, és el kell jutnunk oda, hogy nagyon sok teljesítmény nemzetközi sztenderdek szerint kell mérnünk. Tehát, hogyha begubózunk ebbe, itt próbálunk, érted? A televíziós szakma is, amellett, hogy magát díjazza, vagy monitorozza itthon, meg kell méretnie magát. Az Emmy-n meg kell méretnie magát, a svájci nagy televíziós fesztiválon, tehát ki kell szakadni, és igenis, akkor látsz egy objektív mércét arra, hogy az a teljesítményed valójában hogyan értékelhető nemzetközi szinten. Tehát általában nem volt a következménye a dolognak, azon kívül, hogy kicsit hízik a májad, oké, csak elmegy az élet, és ezért. Tehát itt szemléletváltásokra van szerintem szükség. Lehet, hogy ez most valóban meg is történt.
Ez jó is, azt hiszem, ez a szemléletváltás dolog, azzal jössz?
Mind a kettő szemléletváltás, amit két fontos dolgot még szeretnénk kérdezni. Wolf László és a koncertó? Igen. Hogy kerül a szimfonikus zenekarhoz főtanácsadóként az egyik legismertebb magyar bankár, az OTP vezérhelyettes?
Az igazság, hogy nekem azért is külön érdekes a helyzet, de nem rólam van szó, mindjárt Wolf Lászlóra térek, hogy ugye egy főtanácsadója volt eddig, idézem főtanácsadó, ilyen nemzetközi stratégia, média, az én vagyok. Tehát nekem baromi nagy büszkesen, vagy nem tudom, nagy öröm, hogy egyszer csak egy ilyen kaliberű ember érkezik az üzleti világból, érthető módon nem állásba jött, hanem hát ez egy szabadabb mozgástérre járó dolog, ugye tanácsadni, az más dolog, hogy mennyit valós, konkrét de facto munka mögötte. Azt hiszem, hogy a dolog gyökere, van egy személyes szintje is, ők régóta jó közeli viszonyban vannak az András, Keller Andrással, ez kellett a dologhoz. A másik pedig valószínűleg egy új helyzet, akkor ezt nevezheted az új helyzetet egy kicsit, azt hiszem annak is, hogy új kormányunk van, kicsit talán más szemlélettel lehet ráfutni nagyobb dolgokra, és azért azt hangsúlyozom, hogy sehol a nemzetközi térben, Amerikát most vegyük ki, ahol még a Lincoln Center is magánadományokból, meg a Public Broadcasting System is magánadományokból, tehát ez nonsense, ezt hagyjuk, mert ez annyira távol. Igen. De Európában nem látsz olyat, hogy mondjuk egy presztízsértékű, nemzetközi eredményekre predesztinált, mondjuk nagy zenekart, pusztán magántőke tartana föl. Nem erről van szó. Tehát a Berlin Filharmonikusok több 10 millió eurónyi támogatást kap tartományi és állami szinten, de mellette ott kialakult az a szemlélet, a vagyonosok, a felső középosztály, de inkább a vagyonosok és az ultragazdagok körében, hogy ez a sík, illetve ciki, hogyha ezt ebbe nem száz be, Magyarországon nem tartunk még itt, tehát egy nagyon érdekes kísérlet lesz, hogy hogyan lehet egy picit fölrázni, közelíteni a két dolgot, szinte egy kulturális gepet kell átugranunk, egy társadalmi, kulturális fejlődési anomália, hogy Magyarországon azért őszintén szólva a nagyon vagyonosok, vagy a saját komfortohőtjukat erősítik tovább, lényegében talán pazar különállás formájában, ugye különböző drága tárgyakkal.
Igen.
Luxus táskákkal, dolgokkal, luxival és egyebekkel, vagy néha tényleg karitatív célokra abszolút adnak. Ez utóbbi teljesen rendben van, de ha bele gondolsz, azért ha te eljutsz oda a társadalom, vagy ilyen vagyóra teszed, így vagy úgy, főleg remélhetőleg így, és nem úgy, akkor adóznod kell. Azért. Tehát, hogy
így van,
ez döbbenet. Tehát Amerikában tényleg ölik egymást a gazdag családok, hogy bekerülsenek a Lincoln Center-t fenntartó kuratórium. Ez élethalál kérdés. Tehát sokkal fontos, hogy vesz még egy lambót, vagy nem vesz egy lambót, sőt, pusztán a pénz a gazdagokat nem is engedik oda be, tehát bizonyos kulturáltsági színnél. Érted? Tehát itt most gyakorlatilag a Wolf László megjelenésével, aki magánemberként, ez nagyon fontos, nem az OTP,
igen,
csatlakozott, az OTP vezérigazgató helyettese, egy hatalmas pénzügyi koponya jött oda a maga szellemével, a gondolataival.
De ennek konkrétan miközben a kormányváltáshoz, ha maradt volna, nem lehetett volna?
Biztos lehetett volna, de az, hogy milyen dolgok, hogyan, mikor és hogyan jutnak eszedbe, hogy
mikor mit kell, vagy érdemes csinálnom.
Igen, tehát ez régóta formálódó gondolat volt, de az egész klíma és valahogy az alapbeállítottság teljesen valószerűtlené tette akkor, hogy egy ilyenne lehessen kopogtatni. Kicsit azt mondom, hogy hát nem kicsit, nagyon le voltak itt osztva azért a dolgok, és volt az embernek egy határozott képe arról, hogy akik éppen abban a korszakban hirtelen nagyon gazdagok lettek, azok hogyan gondolkodnak a világtól, és én személyesen nem is szerettem volna soha oda menni hozzájuk egy ilyen dologról beszélgetni, mert teljesen értelmetlennek tartottam volna. Most talán, és úgy gondoljuk egyébként, hogy egy új korszak jön, sok mindent tisztába tudunk tenni társadalmi szinten, gondolkodásban jöhetnek új trendek, sokkal nagyobb lesz, aha, a nyitottság, ez a feltevésünk, és valószínűleg ez is elősegítette azt, hogy ez most.
Nyilvánvalóan, ott azért ma meg se kérdezem, hogy mi az összefüggés, nyilvánvalóan az új helyzetben, az új felállásban, új kormány mentén jöhet csak létre az a nyilatkozatod, amivel jelezted, hogy szívesen részt vennél a közmédiának, az új megújuló közmédiának az építésében. Ismerve a pályafutásodat, azért nem lepődhettünk meg rajta, hát már 90-es években, amikor mi még hát valahol még a tojáshéjból épp,
hogy... Na, azért ne túlozzunk.
Bújtunk ki, de már akkor is találkoztunk a neveddel a stáblistákon, kommunikációs igazgatóként, program felelősként, ott voltál a Kereskedelmi Média megszületésénél, RTL Klub, ATV, a közmédiában is eltöltöttél hosszú időt, és most azt mondod, hogy részt vennél benne, akár úgy is, hogy megpályáznád a vezetését, mit szeretnél elérni, mi van a fejedben ezzel kapcsolatban, mi lenne jó, hogyan kellene működnie a megújuló közmédiának?
Hány percünk van még? De csak ezt kérdezem.
Néhányat.
Még sajnos nem sok. Igen.
Nem sok, jó. Szóval nem, nézd, nem tényleg, tényleg, és ne beszéljük mellé, én meg végképp nem tettem ezt meg, tehát nem arról van szó, hogy szeretném rávetni magam erre. Kínálkozik egy esetleges feladat, és szeretném, látom magam, ahogy ebbe a borzasztó nehéz feladatba beugrom, és utána abba kiteljesedek. Őszintén szólva ez az 5%-a annak, amit mondok. 95 pedig az, hogy látom, hogy egy válaszút elé értünk. Van az embereknek és a mostani döntéshozóknak is egy jogos, nagyon negatív tapasztalat az elmúlt tizenvalahány évről. A televízió semmilyen formában nem teljesítette a kötelezettségeit, a közszolgálat kötelezettségeit, és mindez egy másfél százalékos főműsödés mélyrepülés is követte, ami egyébként a propagandának egy további kellemetlen szégyene, hogy hogyan lehetett mindezt ennyi pénzből ilyen nézetlen. Hát nyilván a totál bizalomvesztés, de most erre nincs időnk, hogy ezt leelemezzük. Arra akarok inkább kiukadni, hogy hallok ilyen hangokat kollégáktól is, fontos emberektől a médiában, hogy tulajdonképpen lényegében csinálja, legyen ott rend, és akkor egy kis köztelevízió mégis legyen, mert az kötelező, ugye az alaptörvény is valamilyen módon erről rendelkezik, és hát ott, a, ott az oldalágon ott legyen valahol, aztán...
Hát jelenleg legmagasabb politikai szinten is erről folyik a gondolkodás,
de
mi tudjuk.
De ezt egy óriási hatalmas hibának tartom, és körülbelül nem másról beszélünk, mint hogy hát csináljunk egy olyan bankrendszert, aminekben nincs Magyar Nemzeti Bank, aha, de vannak, vagy nincs jegybank, vannak kereskedő bankok, nincs velük gond, hiszen sok kereskedő bank fantasztikus etikai normát érte, tehát igen, hogy elletik a feladatot, azt ott így izé a jegybankot sunyorogjon hátul, néha szóljon bele a feladat. Ez teljesen rossz elképzelés. Egyrészt, mert most van egy történelmi lehetőség, olyan mélypontra jutott a köztük, hogy föl lehet építeni Európa egyik legizgalmasabb tévén. Kettő, olyan feladatokat lát el, amit soha semmilyen kereskedelmi médium nem fog. Így nem van. Csak azért, mert nem kényszerítik rá, hanem az érdekei sem ezt diktálják.
És a más elektronikus médium, a social oldalaktól az olyan, internet,
abszolút,
semmi nem
fogsz
ezt
tudni. Olyan szinten lelett szerintem részben tudatosan, volt egy ilyen tendenció lebutítani a magyar társadalmat. Talán nem mögött egy választási logika is volt a korábbi oldalról. És egy szétütött társadalomban élünk. Az egyetlen erős médium, ami valahogy egy minőségi kontrollként tud működni, vagy egy mérőonként tud működni, mint Angliában a BBC, érted, 22-24%-os nézettsége van a BBC-nek, összeállt be először az online piaca 2004-2005-ben. Az összes kereskedelmi tévékin több, nagyobb nézettséggel bír, mint a BBC, de a BBC a referencia pont. Ez is, erről is van szó. Nem törvény szabályozás kérdése a média minősége, a tartalom minősége, hogy hogyan gondolkodnak az ott dolgozó értelmiségi figurák, hanem az, hogy van egy viszonyítási pontot. Tehát a BBC-n följön egy erős, nagyon minőségű, nagy minőségű szórakoztató műsorok, nem csinálsz egy szuper gagyit a Channel 4-ba, és nézd meg, hogy a Channel 4 a legjobb filmekbe száll be, mint kereskedelmi tévé, a legizgalmasabb dokusorozatokat csinál. Tehát magyarul egy sor olyan feladat, hát hogyha ez a mérce nincs, ez a e köré rendeződő világ nincs, ez tényleg ne haragudjatok olyan pénzügyi műsorba, tehát egy bank elsorvasztásáról beszélnek. El sem tudom képzelni, hogy ez hogyan nem evidens. Nincsen más szabályzási lehetőség, és a nyilvánosság terének a középpontjában a közmédia van, és hogyha a nyilvánosság tere rossz, akkor a demokráciánk rossz marad. És ennek a, ezt a társadalmat ilyen értelme mentálisan, morálisan valamilyen módon újra kell építeni.
Ha izgalmasan... Lehet fele annyi pénzből, mint amennyit az elmúlt időszakban költöttek rá egy független és közszolgálatiságnak maximálisan megfelelő közmédiát csinálni?
Itt nyilván az, hogy amit eddig elmondtam, nagyon világosan látom, és 100%-ig biztos vagyok benne, az egy másik kérdés, hogy az ember leül, stratégiát, hány csatorna, milyen programig. Én például biztos, hogy a belső gyártást visszahoznám, mert műhely munkára van szükség. Ma a magyar kereskedelmi televízió szénában a műsor 90%-a külföldről megvett licenszműsor, megmagyarított, sokszor lebutított verziója, nemzeti ünnepeken Bud Spencert és valami Higgs-szar izét látsz. Tehát semmi sincs rendben, és nyilván nem azért, mert rossz szakemberek vannak, hogy rosszat akar, hát ebbe a szabadjára hagyott környezetbe, ebbe az őrületben, amiben voltunk, egy ilyen minőség köztél mellett, mi kényszerítené rá a kereskedelmi tévét, hogy elfogadja, hogy Magyarországon él.
Világos. Érted? A Gábor kérdésére nem... visszatérve egyébként, sok pénzből gazdálkodott a közmédia, vagy sokból pocsékul?
Baromi sok pénzből gazdálkodott a közmédia, ezért mondom neked, hogy nyilván durván hát olyan 2,5-3-szor többből, mint mondjuk a nagy kereskedelmi televízió. Sokkal több mindent kellett volna ebből a pénzből kihozni, ez fölvet kérdéseket, hogy ez vajon miért nem sikerült. A képesség hiánya mellett egyéb kérdéseket is fölvet, amik gazdasági jellegűek. De
igen, erre utaltam egyébként, tehát hogy egy ekkora büdzsét érdemes lenne fenntartani és nagyon magas szinten működtetni, vagy egyszerre kéne a színvonalat felhúzni és a költségeket.
Ha egy lenni. Jelentős nagy 2-3 év múlva jelentős nézettségű, akár CDF-hez, tehát a német közszolgálati, vagy a BBC-hez méretű köztévével gondolkodunk, oda rendkívül nagy mennyiségű műsort kell gyártani, senki sem sok mindent kell kifejleszteni, és olyan brainstorming csapat kell, ami kenterbe ver mindent. Ami nem lesz nehéz, mert nem sok fantáziás tehetség maradt a magyar televíziós piacon, elnézést, leszámítva
alacsony
a végrehajtási...
Alacsony bázisról lehet szép nagyot ugrani.
Nem akarok senkit bántani, csak elkényelmesedett mindenki ebbe a dologba. Hát úgy reagálsz, hogy a... Szóval azt gondolom, hogy nem lehet ezt filérekből megjátszani. Az a büdzsé, az a 150-160 milliárd, ami működött, az, az szégyenletesen sok. És hülye lennék, ha most számot mondanék, mert én se gondoltam így végig, hát senki nem kérdezte, hogy gondoljam végig. De biztos, hogy most nagyságrendileg azt mondom, hogy annak durván a kétharmadából egy meghatározó európai tévét lehet hozni, ami garantálom, hogy két év múlva díjakat fog elhozni az Emmy Awardsról, vagy New Yorkból, vagy ha akarunk.
És a nézettséggel nyilván a piaci alapú bevételek is meg tudnak nőni, tehát ez egy fontos
Én azt gondolom, hogy itt sok nagyon, az elmúlt években nagyon komoly feladatot ellátó média ellenérdekeltnek látja egy kicsit, és ez rossz. Egy megerősödő köztelevízió, egy új alapokon létrejött, mert hát akkor kialakultak szerkesztői csapatok, akkor biztos onnan szipkáz el, akkor ott a reklámpiac biztos bevétel, de nem szabad, tehát hogy akkor mondok egy alapvető dolgot. Ha ebbe az állapotban maradunk, akkor az egyetlen tisztességes és komoly munkát végző médium se fog tudni minőségi programokat, minőségi témákkal piacilag sikeres lenni, mert mondom még egyszer, szerintem mentálisan egy szétütött állapotban vagyunk. Ha elindul egy köztéri építés, azt képzeljük el úgy, van egy nagyon komoly Michelin csillagra predesztinált étte, tehát az fölhúzza, ugye, tehát már a vendéglátásban ezt tudjuk, hogy megjelenik egy nagyon jó étterem az utcában, az nem azt jelenti, hogy törvény szerint egy tönkremész, hanem beindul egy minőségibb ügyfélkör jön oda, amivel te is, tehát hogy így kéne gondolkodni, legalább a vendéglátás szintjére menjünk már el, tehát nem lehet ezt most komolyan, gyerekek, tényleg komolyan ebben az évben, ezek után, az események után komolyan azon kell gondolkodni, és lamentálni, szükség van-e Európa közepén Magyarországnak egy erős, menő, innovatív, izgalmas köztelevízió, amiközben mindenki, aki baromi jókeres, és elhelyezkedett a médiába itt-ott, mindannyian onnan jöttünk ki. Ez volt Gogol köpenyege, aztán széthullott, aztán hagytuk széthullani, már akkor sem volt tökéletes. De gyerekek, az régen egy közszínházi büféke bementél, és ott volt a helyi értéken. Nem volt bullshit. Lehetett játszogatni, meg sztároskodni, de mindenki tudta másikról, hogy mit ér a piacon. Szóval ezt vissza kell hozni, és vissza kell hozni valami fajta alapmércét, morált és innovációt bevinni ebbe az egészbe, és akkor minden jobb lesz, jobbak lesznek a kereskedelmi tévék, és jobb lesz azoknak a nagy műhelyek, online hírportál műhelyeknek is, mert nem, tényleg nem az az elsődleges dolog, hogy elhozni. Vannak még jó szakemberek, ki fog alakulni együttműködés. Azt szeretném, hogy szövetséges lássanak ebben a dologban, és én azt gondolom, hogy az lenne, hogyha a Tisza párt, illetve a kormány is így gondolná a dolgot, mert sokkal-sokkal nehezebb dolga lesz megértetni a folyamatokat ezzel a társadalommal, ahol szinte kivétel nélkül semmelyikünk nincs pontosan a helyén.
Hát nagyon szépen köszönöm, nekünk megvan a jelöltünk.
Így legyen.
Jól áll nektek a dolog, és néha egy ilyen hülye vendéggel, mint
Nem, nagyon klassz, nagyon jól beszélgettünk. És
jól esett elképzelni, hogy ez megvalósul.
Abszolút, teljesen beleértük magunkat, úgyhogy azért mondom, hogy nekünk megvan a jelöltünk a közmédia élére, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
Megtisztelő volt, köszönöm szépen.
Szabos, te egy Imrével most ezt a sokat nem mondom el.
Író,
műfordító, újságíró, műsorvezető, kulturális menedzser és kommunikációs stratéga, producer, rendező és minden más is.
Volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na hát, köszöntöttük már a műsor elején Spitzer Gyöngyit, Somamama Gésát, ma 60 éves, énekes műsorvezető, újságíró, ki ne ismerné. Egy alkalommal azt mondta, a bölcsesség az, amit jó esetben az regedésért cserébe kapunk. Ez nagyon jó mondás, tényleg. És hát van is igazságtartalma bőven.
Hát van, akinek összejön, van, akinek nem, úgyhogy erre utal.
Hát igen. Azért, ha összejön, akkor az egy jó juti, mert amúgy engem a hideg rázett ettől az eufémistumustól, ez a szép korúság, ugye az idősekre, mi a szép abban, hogy itt fáj, ott fáj, minden bajod van.
Hát szerintem az, igen, csak jó, hogy megszépítsük, érte. És
igen,
próbálunk.
Igen. Szóval ez jó, ez egy kis vigazdi.
De azért tenni kell érte, tehát nem autó.
Persze.
Egy kicsit olyan érzésem van, hogy arra utalna, mintha ez valahol szerencse kérdése is lenne, hogy vagy lesz, vagy nem lesz, kapunk, nem kapunk, töregedés cserébe kaphatunk. Hát azért az kell, hogy tegyünk is érte, nem?
Hát egyrészt kell, másrészt meg vannak szintjei a bölcsességnek, tehát lehet egész alacsonyan szinten bölcsnek lenni, mondjuk kicsit visszaveszel, és nem lesz olyan idegbeteg, mint voltál fiatalabb korodban, már az is egyfajta leülepedés, és az is egy komoly fejlődés, és hát van az, amikor már egyéb más dolgokban is olyan állást tudsz foglalni, ami tényleg bölcsé tesz, vagy annak azt a látszatot kelti, hogy az vagy, vagy esetleg az is vagy. És akkor a másik, akire meg akartunk emlékezni, meg is emlékeztünk, ugye az elején a műsornak Harsányi János, John Charles Harsányi, aki 1920-ban született, és az első, aki közgazdasági Nobel-díjat kapott. Csak kiragadtam egy idézetet tőle azt, hogy a filozofikus értelem adja fel a problémákat, megoldásukat viszont matematikai és logikai módszerekkel kell elérni.
Jaj, de jó.
Nagyon tetszett nekem ez a dolog. És sokat foglalkozott egyébként filozófiával és játékelmélettel, és ő egy ilyen, hogy mondják ezt szép magyar szóval, ilyen interdisziplináris tudós volt. Polihisztor, tényleg sokkal egyszerűbb. Sok mindennel foglalkozott, kutatott, és nagyon érdekelték a filozófiai dolgok is, úgyhogy azért gondoltam ezt ide beollózni.
My name is Bond, Treasury Bond.
Hola, me llamo Mercado de Valores.
Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
Zsák, teli zsák, piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
Hát mióta megy ez a rovat? De csak azért jutott eszembe, meg mindig végig pröhögöm ezt a szignált.
Ja, amire... hát most már, de egy már jó pár vagy másfél, vagy... Több, ja, nem, ja, de jó, jó, nem, négy, mert tizenvány, évele óta.
Látod?
Persze. Igen, ez nagyon
jó. Na mi van a zsákban, lett.
Hát figyelj, csak viszonylag kevés. Tehát most a zsákban nem gyűjtögettem, mert most valahogy nem érzem, hogy az az időszak lenne, hogy óriási felfedezésekkel újabb és újabb pozíciókat, meg részvényeket keresek, hogyha most a meglévők a menedzselgetése, simogatása, rövid üzletek. Tegnap egy euró-dollárba keveredtem, és egy ilyen 30 pontos nyerővel szálltam ki.
Ja, tehát, swing trader lettem.
Hát az inkább day trade volt, mert 1 óra 20 percet voltam pozícióba. De igen, szóval ilyenek vannak. Viszont közben ránéztem az aranycsártra, mert hogy ez a fordulat, amiről most beszéltünk is, ugye, hogy először megint erősen tartotta a dollárt az, hogy inflációs para volt, az infláció az energiaáraktól, az energiaárak pedig az iráni helyzettől. Majd jött ez a fordulat a lehetséges tűzszünetről, meg a nem túl rossz makroadatok az USA-ból, és az hirtelen fölhúzta a dollár, vagyis a nézőpont kérdése, fölhúzta az euró-dollár árfolyamot, de valójában gyengítette a dollárt, és az a rendülettel ott fordult is egy kicsit az arany. Abból a zónából egyébként, amit most megnéztem, 2 hónappal ezelőtt írtam március 18-án, hogy 20% mínuszban állhat meg az arany esése, ez a Chart Mátén, akkor 4881 dollár volt az arany, és ott megrajzoltam egy olyan támasz, hát ez nem vonal, ugye szerintem 151-ére mondom, hogy a chartista az nem tűfilce húzza a vonalait, hanem bostaironnal, jó vastagon, tehát nem tudom azt mondani, hogy a támasz 4417 dollár 32 cent.
Várjál, saját mondás?
Valami hasonlót én hallottam, úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy
tovább ennek... gondolása.
Igen, van egy alapja, és egy ilyen...
Jó. de akkor azért ezt Csármátéhoz írhatjuk az aranytépés listán.
Hát, jó. Mondjuk, igen. Szóval ez egy széles ilyen 4350 és 4500 között egy ilyen nem tudom mi ez, ilyen hasábbal jelöltem itt, és annak gyakorlatilag belepottyant, és ez tartja, és ennek az alját már szurkálta egy kicsit tegnap, azt hiszem 4370 környéken is láttam a jegyzést, és onnan fordult, és egy elég jó napi fordulós alakzatot csinál, de annak még ma kéne egy megerősítés. Tehát azt a leszúróst alul az a buying shadow, ez a vételi kanóc szépen, egy zöld testtel, magasabban zárt, mint ahol előző nap zárt. Annak ellenére, hogy új mély...
Rövid táv vagy középtáv?
Hát ezt ugye sajnos sosem lehet megmondani, de azért ez a rövidnél több lesz, hogyha ma még jön rá egy megerősítés, és ma még erre tudna emelkedni, és lenne ez a leszúrós nap plusz egy emelkedős, akkor arra azt lehetne mondani, hogy azért abban benne lenne ilyen egy-két napos, hetes, de akár komplett forduló is a piacról. Ezt ilyenkor nagyon nehéz megmondani, az látszik, hogy a támasz működik.
Nem para, hogy jön egy rossz inflációs adat, és akkor megint szétütik?
De az nagyon para, ugye ez mindig benne van, sosincs egyenes vonalú, egyenes mozgás a tőzsdéken, de hogyha azt nézzük, hogy még mindig az a várakozás, pont tegnap jött ki egy elemzés, egy módosított célára 5008-ról 5005-re húzta le. Hát talán a UBS, nem tudom melyik nagybanknak az elemzőháza volt, de még mindig azt várja, hogy azok a tényezők fennmaradnak, egybanki vételek, nem tudom én micsoda, ami hajtja
az oroszok kitáraztak már? Mert ugye ők egy jelentős tétel voltak az eladói oldalon,
túlzás,
nem? Tehát az arany készleteiket kiárustotta az
azért
orosz jegybank.
Azért is volt nyomás alatt az árfolyam, mert elég sok jegybank eladott, ugye arab országokból is érkeztek tartalék vagy egybanki eladások. Szerintem nem kitáraztak, legfeljebb hozzányúltak a tartalékaikhoz, és hogyha rendeződnek a viszonyok, nyilván azokat esetleg visszavennék. Mondjuk nem tudom, az oroszoknak van-e ilyen képességük, ők elég rossz bőrben vannak, de elképzelhető. Szóval, ha nem is az ő részükről, más oldalról, Kína is folytathatná a vásárlásokat, és azok, akik eddig. Úgyhogy ezek a jegybanki vételek meglennének, ez volt az indoklás és a háttér, hogy azért még az 5500-at, azt még ilyen egyéves időtávban még simán látják az elemzők, amit lássuk be, hogy azért egy jó bő 20%-os emelkedés, hogyha ez a támasz most tényleg egy olyan tartást ad neki, hogy nem esik túlra. Hát, ha átesik rajta, egyébként nagy a baj, mert lóg a levegőbe, és nem tudom, ilyen 3008-ig a világon semmi nincs, ami komolyabban meg tudná tartani a technikai képet tekintve. Hát persze.
Tehát ilyenkor jön az, hogy szűk stoppal.
Szűk stoppal, ezt a leszúrósnak, a tegnapinak az alja alá helyezett stoppal meg lehet próbálni, és hogyha mázlink van, belekeveredünk egy trendfordulóba, és akkor lehet tartani, ha nem, akkor nyerünk egy kicsit, ha pedig pechünk van, akkor kiütik a stoppunkat, és akkor megbukunk
egy kis bukó,
kicsit.
Max,
így is van.
Ez is dettó?
Az ezüstöt nem nézze, az ezüst az utóbbi időben kicsit elszakadt tőle, miközben az arannyal nem nagyon foglalkoztam, addig az ezüstön lehetett keresni egy egész látványosat, mert volt egy olyan idő, amikor konkrétan egymással szembe mozogtak most az elmúlt valamelyik héten, úgyhogy van most egy ilyen kis különállás, hogy az ezüst az egy ilyen félig nemes fém, félig ipari, és itt az elektrifikáció meg minden kapcsán ugye néha ezt az ipari lábat veszik át. Hát itt a technikai kép egy picit zavarosabb, de itt meg mondjuk azt segíti, hogy még bőven a 200-as fölött van a jegyzés, tehát még elméletileg az emelkedő trendje él, de azért az a idei évelei januári beadás az még mindig beárnyékolja, úgyhogy azt nem tudom, az arannyal együtt mozogva tudna jönni, de ebbe itt ilyen semleges, nem, itt nem jó, nem jól látszik, hogy mi történik, úgyhogy
na majd szólj, ha látszik.
Akkor feltétlenül igen. Hát azt legközelebb, ami ilyen szólós, meg érdemes lehet, az valahol olyan 81 dollár fölött, amikor letisztulnak ezek az elmúlt időszaki.
Hát jártott, de most az elmúlt időszakban, de éppen,
azt kéne megugrani, és akkor elmondhatjuk, hogy a kisebbet esik, és nagyobbat emelkedik, akkor világos. Az már jelezhet valamit, úgyhogy azért mondom, hogy itt most kicsit semleges vagyok ebben.
Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
Ben, je suis Jacques, Jacques pénzes.
A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
Nos, hát sokan dicsérik az előbbi interjút, mi nagyon élveztük mi is, és azt hiszem nagyon sok minden olyasmit hallottunk, ami nagyon tartalmas volt Szabó Stein Imrétől, és írja egy kedves hallgató, hogy amióta léteztek, azóta hallgatlak titeket, kiváló volt ez a beszélgetésetek is a riportalanyjal, a végén a közmédiáról. Kert Attila, legjobb barátom, szintén hallgat, szeret és ismer is titeket.
Igen, mi is, kölcsönös,
igen. Nagyon szépen kérlek, legyetek olyan kedvesek, és szólaltassátok meg őt is ebben a témában, ő is nagyon ért hozzá, és őt is érdekli az állás.
És nyilatkozott fontos is.
Egyébként abszolút jó ötlet, igen, hogy mint lehetséges közmédia vezető aspiráns megkérdezhetnénk, hogy ő hogyan látná, vagy hogyan
de hogyha nem is, vagy ha nem is úgy alakulna, az abszolút mérvadó, hogy ő mit gondol igen. Erről. Tehát,
és megkérdezünk, szereti-e még a YouTube?
Igen. Addig is ajánljuk a Facebook oldal a követését, és igen. Amiket ott ír rendkívül
igen,
érdekes és hasznos.
Igen, nagyon jók ezek a 10 hasznos információ, aha, az igen, akármiről igen. Sorozata, így is van. Na, de most hírek jönnek, utána jövünk vissza, és repkedünk, hajózunk. Nem tudom, mit csinálunk.